fehér Ford Escort egyenletesen haladt az autópályán. A kocsiban egy család ült. Egy anya, fia és lánya. Bár a fiú vezetett, de az irányítás az édesanyja kezében maradt. Utazás közben csak ketten beszéltek. Halkan, tárgyilagosan és közben mereven a tájat figyelték. A látvány nem volt különösebben érdekes. Dombok, fák, mezőgazdasági területek, néha egy-egy távoli település részlet. A hátsó ülésen a kamasz lánya CD-ket cserélgette diszkmennyében. A metalról punkra, a punkról rockra váltott, de nem találta a megfelelő zenét. Ahogy a helyét sem a világban. Gyakran érezte úgy, hogy a sor végén kullog. Most is a kocsi hátsó ülésére száműzték. A fővárosba mentek ügyet intézni. A lány számára az autó első ülése nagyon távolinak, az ott zajló beszélgetés túl komolynak, az út pedig végtelenül hosszúnak tűnt. Az autó növekvő sebességével arányosan lett egyre magányosabb. És ez az érzés vele volt egész nap. Amikor megérkeztek Budapestre, akkor is, amikor végeztek az ügyintézéssel, aztán az autóban hazafelé, sőt, még az ebédnél is. Amit az édesanyja diktált a szoros menetrend értelmében, már otthon ettek. A nap hátralévő részének vannak homályos részletei, de hogy az ebéd után mi történt, arra Stella a mai napig jól emlékszik. Megebédeltek, aztán egyedül maradt. Evett néhány szelet tortát, majd felállt, bement a mosdóba, letérdelt a WC elé és kihányt mindent. Hogy hogyan jutott eszébe, ami korábban soha, és hogy miért éppen aznap, azt ma sem tudja. De arra tisztán emlékszik, hogy úgy érezte, végre ő irányít.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Az evészavarok más mentális betegségekhez viszonyítva fiatalnak számítanak. De a probléma nem az. Például Árpádházi Szent Margit és Sziszi kapcsán is maradt kultúrtörténeti emlék, miszerint talán evészavarral küzdöttek. Ennek ellenére az anorexia nervózát csak 1873-ban, a bulimia nervózát 1979-ben írták le önálló betegségként. Talán ez az egyik oka annak, hogy mindkét problémát számos sztereotípia, félreértés övezi. Bánlaki Stella, Prima Primissima junior díjas újságíró, a Forbes magazin főmunkatársa éppen azért töri meg a témát övező csendet, hogy leszámoljon a félreértésekkel. Ír, előadásokat tart, nyíltan vállalja problémáját, és ezzel azoknak is segíteni szeretne, akiknek más jelent az evés, mint az átlag embereknek. 16 éves korában kezdődött testkép és evészavara. Bulimiája, amit az anorexia váltott, végig kísérte a felnőtté válását, és mély nyomot hagyott benne. De megtanult boldog, kiegyensúlyozott életet élni, a sötét pillanatok már nem gyűrik maguk alá, és nem az evés vagy a nem evés mozgatja a mindennapjait. Ma már ő irányít. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesz tőled néhány fontos feladatot, és segít az újrakezdésben. A Generali biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod. A döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
helyszín egy vidéki családi ház. Kellemes millió, rendezett terek, szép bútorok, egy békésen átlagos otthon, ahol öten élik a mindennapokat. Sokak számára ismerős, megszokott kerékvágásban. A gyerekek okosak, a szülők gondoskodók, a felmerülő problémák leküzdhetők. Úgy is mondhatnánk, hogy minden normális és ideális.
Nekem két bátyám van, jóval idősebbek nálam, egyikük 14 évvel idősebb, másikuk pedig 9-el. Szüleim házasságban élnek, a mai napig együtt vannak, családi házban nőttem fel, mai napig abban élnek, tulajdonképpen egy kívülről nézve, mint minden szempontból ideális körülmények között alapvetően mindenünk megvolt, és a tanulás, illetve egy jó értékrend irányába terelt minket anyukám és apukám is, azért főleg anyukám tartotta kézben a háztartást meg a gyereknevelést, de azt mondhatom, hogy mindenünk megvolt.
Sajnos azonban van úgy, hogy ennek a mindennek a dacára is hiba csúszik az ideális mindennapokba. Nem egyből érezteti a hatását, hanem évekkel később. Egyszer csak váratlan, baljós események formájában csap le.
És hogy érezted magad? Ugye a családon belül van erről egy ilyen érzeted? Vagy emlékképed?
Én voltam a kicsi, azért általában nem osztottak lapot. Szerintem próbáltam belebeszélni a családi nagy megbeszélésekbe, amikor éppen voltak, de hát nyilván nem értettem még akkor a dolgokat. Volt egy családi vállalkozásunk, amit apukám vezetett, és a két bátyám már fiatalon is belefolytak. A családi beszélgetések zöme az ehhez a vállalkozáshoz kapcsolódott, amihez meg aztán végképp valójában nem tudtam hozzászólni valószínűleg. Nyilván próbáltam magamra felhívni a figyelmet, de általában szerintem nem ütöttem meg az inger küszöbét. Egyrészt nem voltam egy cserfes, exhibicionista kislány, de azért azt gondolom, hogy lehettek próbálkozásaim a nézd, mit rajzoltam tóla, ez történt az óvodában, így bezárólag.
Mit szerettél csinálni?
Jól el voltam magamban általában. A rajzolás, vagy a könyvlapozgatás, ez többnyire lefoglalt. És ez aztán később ez a zárkózottság, ez előtérbe is került. Nekem a beilleszkedéssel sokszor voltak problémáim. Könnyedén élettem a csoportokban az a gyerek, akit lehet csúfolni, vagy könnyű gyenge pontot találni rajta. Azt gondolom, hogy ezt valahogy talán ez csak rájátszott arra, hogy zárkózottabbá váltam, ahogy elkezdtem felnőni.
A zárkózottság az általános iskola végére lázadássá változott. Stella a legkézenfekvőbb módját választotta annak, hogy kifejezze, ő már nem az a lány, aki a hátsó ülésen szeretne utazni. Megváltoztatta a külsejét is. Haját féloldalt felnyírta és zöldre festette.
Billy Joe Armstrong az énekes, néztem meg, hogy fú, milyen szuper zöld haja volt, amikor még ő is fiatalabb volt, de akkor nekem is zöld haj kell. Úgy azonnal szereztem egy zöld hajfestéket, és nekiálltam magam meg befújni. Vettem egy fekete szemceruzert, meg egy fekete körömlakkot, és másnaptól punk voltam meg rocker.
Ez az általános iskola vége?
Ez az 8. osztály volt, de tényleg szó szerint egyik napról a másikra. Elsősorban azt hiszem, hogy a szüleim elleni lázadás volt, vagy a normák elleni lázadás, de hogy közben meg a kortársaim ezt jópofának találták, és jött fel egy vagányság, amire aztán ők is rá tudtak kapcsolódni, és onnantól kezdve már több barátom is lett. A zöld hajból aztán fekete lett, a kopaszból hosszú, aztán rasta, aztán a barátnőm átjukaszgatta a fülemet, meg aztán az orromba karika volt. Mindent ki kellett próbálni, leginkább azokat a dolgokat kellett kipróbálni, amiről tudtam, hogy anyukámat kiveri tőle a frász. És azért ebben a nagy lázadásban ilyen 16 éves koromra már egyre több lett az a délután, ahol tínédzserkori depressziónak a tünete így eluralkodtak rajtam, hazaértem az iskolából, és magam sem tudtam megmondani, hogy miért, de órákig bőgtem a szobámban, a párnámban nyomott fejjel. Tulajdonképpen valahogy kerestem a helyem, de mégsem találtam, és jobb volt, mint régen, de mégsem volt igazán jó.
A pszichológia az úgynevezett normális fejlődési krízisek közé sorolja a serdülőkori válságot, ami gyakori a tinédzserek körében. Ez az időszak tulajdonképpen átmenet a gyermekkor és a felnőttkor között, és emiatt félelmekkel, változásokkal teli. Hogy kire milyen hatással van, a számos változó függvénye. Stella nem talált kiutat magányossága börtönéből. Hangulat ingadozásai olykor teljesen maga alá gyűrték. Akár hetekig is szótlan, egykedvű vagy éppen zaklatott volt. Ugyan egy-egy jó barát mellette volt, de segíteni nem tudtak, hiszen sem ő, sem Stella nem értette, hogy mindez miért történik. Mindennek rendben kellett volna lennie, de nem volt. Stella számára egyedül a lovaglás jelentett kiutat a szomorú mindennapokból.
10-11 éves koromban kezdtem el lovagolni, és tulajdonképpen ez volt az, amivel felnőttem, és a labilis kamaszkori években is stabilitást tudott adni. Talán a szüleim számára is egy stabil pont volt, hogy amíg iskolába járok meg lovagolni, addig valószínűleg úgy nagyjából oké minden.
És mennyit lovagoltál mondjuk egy héten?
Gimnázium alatt 2-3-szor biztos, hogy lovagoltam mindig.
A lovas közösség izgalmas, szabad világot jelentett Stellának. Sokféle ember megfordult ott, akiket a lovaglás szenvedélye kötött össze. A titulusok a kapuban maradtak, és az emberek megítélésekor nem a kor, a társadalmi státusz vagy éppen az anyagi helyzet, hanem a tudás a mérvadó. Stella fiatal kora ellenére jó lovas volt. Tudatosan képezte magát, gyakran váltott lovardát. Egy új helyszín mindig új kihívást és új módszereket tartogatott. 16 éves volt, amikor egy nagy tudású edzőtől kezdett órákat venni. Élvezte az új lehetőséget, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, meg akart felelni az elvárásoknak. Idővel olyanoknak is, amelyeknek nem szabadott volna felmerülniük. Stella edzője visszaélt a ki nem mondott erőfölényével. A biztonság illúzióját nyújtotta, hogy aztán egy pillanatban a saját céljait szem előtt tartva manipulálhassa, majd elárulhassa Stellát.
Gyorsan átfordult a kettőnk kapcsolata valami másban, nem egy edző és tanítvány kapcsolat volt az már, talán az elején sem teljesen.
Hogy érezted ezt az átbillenést?
16 éves voltam akkor, mert azért talán az átlagnál érettebb a koromhoz képest, és hát nagyjából csak úgy, mint a kortársaimnak, de hogy voltak már fiúkkal kapcsolataim, semmi komoly, de voltak előtte. Szóval fel tudtam mérni, hogy milyen az, amikor nem úgy közelednek az emberhez, ahogy ez nyilván egy ilyen aláfelé rendeltségi viszonyban illendő lenne. Meg eléggé egyértelművé is tette ez az edző, hogy valami egészen másra vágyik annál, hogy segítsek kitakarítani az istállókat. Valószínűleg arra is jól ráérzett, és aztán, mint később megtudtam ebben, nem csak velem kapcsolatban volt tapasztalata, hogy egy labilis tizenévesnek mire van szüksége ahhoz, hogy elkezdje komfortosan érezni magát, vagy elengedni magát egy felnőtt társaságában. Utólag visszanézve nagyon precízen és okosan építette bennem a bizalmat önmaga felé, meg saját magamban, a kis nem létező önbizalmamat és önérzetemet ápolgatta. Tudta úgy alakítani a dolgokat, hogy ne meneküljek el azonnal a közeledésére, pusztán azért, mert mondjuk olyan lelki támogatást, vagy olyan jó szavakat kaptam tőle, mint mondjuk senki mástól.
A szexuális visszaélésről, mert senkiben ne legyen kételj, hogy ez az volt, számos mítosz él. Az egyik az, hogy minden esetben direkt, nyilvánvaló módon történik. Azonban a valóság az, hogy sokkal gyakoribb, hogy a visszaélés elkövetői körmönfont eszközökkel megfontoltan időt és energiát nem sajnálva cserkészik be kiszemelt áldozatukat. És gyakori az is, hogy a visszaélés vagy a manipuláció csak évekkel később lesz világos az áldozat számára is. Stella edzője kihasználta a kettejük viszonyának egyenlőtlenségeit. Kezdetben azt, hogy edzőként és felnőttként nyilvánvaló tiszteletet kapott egy kamasztól, majd azt, hogy ilyen helyzetben mindig a felnőtt irányít. Az edző bizalomra épülő kapcsolatot teremtett Stellával, és elismerő szavakba burkolta a valódi szándékát. Majd amikor úgy érezte, eljött az idő, benyújtotta a számlát. A dicsérő szavaknak és a jó viszonynak ára lett. Még azt is elhitette Stellával, hogy a lánya partnere, nem pedig egy kiszolgáltatott másik fél.
Biztos, hogy bennem volt valahol ez az érzés, hogy hát ez mégiscsak valami, hogy egy felnőtt ember, egy ilyen jó edző érdeklődik utánam, hogy fontos vagyok neki, hát itt van végre valaki, akinek fontos vagyok. És mindeközben nagyon határozott voltam benne, hogy ő nem vonz, semmilyen szempontból nem volt vonzó számomra az ő személye, nem csak az életkoránál fogva, hanem úgy egyáltalán. Én ezt a fizikai közeledést, ami aztán eléggé egyértelművé vált, nem akarom visszanozni. De viszonylag gyorsan eljutottunk arra a pontra, hogy nem volt választásom. Hogy egyszer csak egy olyan szituációban találtam magam, hogy mikor iszonyatos magas a vérnyomásom, és így üvölt a fejemben egy sziréna, de ott állok szinte sarokban szorítva, és nem tudok tenni semmit, és egy levegőt nem kapok, egy áruhang nem jön ki a torkomon, és nem tudok elmenekülni sehova. Teljesen leblokkoltam, őszintén szólva. Ha mondtam is nemet, ő azt nem akarta meghallani, illetve irányította úgy a nemeket, hogy súlyukat vesszék, és éreztetve azt, hogy hát ugyan már én mégiscsak egy kis tizenéves lány vagyok, és higgyem el, hogy ő azért jobban fogja tudni, hogy mi a jó, meg különben is mi baj történhet, meg egyébként is, hát miért ne akarnám ezt a viszonyt. Filmbe élően profin manipulálta az embert.
Stella teljesen magára maradt. Elvesztette a kapaszkodóit, és a védtelenség, a feszültség érzése uralta a mindennapjait. Mindezért magát okolta. Az önvád pedig még inkább az elszigetelődés felé terelte.
Az első ilyen alkalom után még talán kétszer-háromszor, lehet, hogy négyszer is visszamentem hozzá edzésre, de hogy egyre határozottabban gondoltam, hogy én ezt így nem akarom, nem vagyok rá képes, én tényleg csak edzésre akarok járni, én jól esik ez a lelki törődés, talán még arról a részéről nehéz is lemondani, de hogy rosszul vagyok attól, hogy a hozzám ér. Ez a lovarda, ez gyakorlatilag egy tanya volt. Onnan nem lehetett elmenekülni, csak úgy legjobb esetben busszal, ami naponta egyszer-kétszer járt, lehetett eljutni a egy közelebbi városig, vagy egy másik faluig. Úgyhogy eléggé kiszolgáltatott voltam ebből a szempontból is. Hiába mondtam ki, hogy ne, vagy nem, vagy el akarok menni, onnantól még azért komoly erőfeszítéseket kellett tennem, hogy ténylegesen el tudjak onnan menni. Így aztán kiszolgáltatott voltam annak a megaláztatásnak, amit nem is kímélt meg. Ültem a főút szélén az ő autójában, vártam a buszt, és nagyon mélyen közben belém plántálta, hogy én milyen buta vagyok, és én tehetek mindenről, és hogy én ezt mennyire elrontottam, és olyasmikről lehetett szó, hogy ő mennyi mindent megtesz értem, megtett értem, én törbe csaltam őt, én milyen buta vagyok most is, hogy itt elmenekülök, de őszintén szólva, abban a pillanatban is semmi más nem járt a fejemben, csak a pánik maga, hogy bánthat esetleg, hogy mi van, ha most nem enged el, hogy el tudok-e futni valameddig, hogy fel kéne hívnom valakit azonnal, hogy mikor jön már a busz, hogy lehet-e még valaki a közelben. Csak menekülési útvonalakon gondolkodtam, közben iszonyatosan sírtam. Próbáltam némán, hogy nehogy feldühítse még az is. Egy nagyon kiszolgáltatott helyzet volt.
És aztán jött a busz.
És aztán jött a busz, és nem tartott vissza, hál' Istennek, úgyhogy teljesen kisírt szemekkel, és zaklatottan felvágottam az alatt a kb. 20-30 perces út alatt, amíg eljutottam a busszal valahova, próbáltam nagyjából összeszedni magamat és a gondolataimat, és elgondolni azt, hogy szóljak-e valakinek, és hogyha szólok, akkor mit mondjak, és hogy akkor most tulajdonképpen tényleg az én hibám, hogy én most mit tettem, hogy mit rontottam el, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy az csak én számomra lesz még megalázóbb, hogy a botrány lesz, hogy ezt nem lehet elmondani senkinek.
És aztán nem is mondtad el senkinek?
Nem. Hazaértem, már sötét volt, és viszonylag késő, de ez annyira nem volt meglepő, a lovaglásból gyakran későn értem haza. Kicsit szerintem talán még akartam is, hogy úgy családom valaki észrevegye, hogy valami baj történt velem, de közben meg elmondani nem mertem volna, és aztán nem is mondtam inkább semmit.
Aztán az idő múltával elzártad valahol magadba ezt az egész élményt.
Valahogy úgy zártam le ezt magamban, hogy ez is csak egy kapcsolat volt, egy rossz kapcsolat, egy sehogy se sikerült. valamiféle fura párkapcsolat. Menni kell tovább, és ezek a dolgok ilyenek néha.
Így visszatekintve, kicsi távolságból látva ezt a korszakodat, ez közrejátszott szerinted abban, hogy megjelent az evészavar?
Biztos, hogy egy volt a nagyon sok összetevője közül, mert az anorexiások körülbelül negyede átesett hasonlóan. Nagyon gyakori a szexualitáshoz kapcsolódó problémák, elakadások, nehézségek, az erőszak mind szoros összefüggésben állnak. Úgyhogy biztos, igen, biztos, hogy volt összefüggés ezzel is. De nem ez volt az egyetlen kellék ahhoz, hogy kialakuljon nálam az anorexia.
Az anorexia egyike a legnagyobb halálozási arányjal járó pszichiátriai betegségeknek. A statisztikák szerint az anorexiás betegek 8%-a a betegség kialakulása után 10 évvel, 20%-a pedig azután 20 évvel meghal.
Aki anorexiában szenved, az nagyon lassan, nagyon nehezen érti meg, és fogadja el, hogy ő beteg. Hiányzik a betegség tudat. Uh-huh. Ez a legnehezebb ezen a küszöbön átlépni, hogy elkezd felismerni, hogy amit te csinálsz, ez nem jó, ez nem egészséges. Különösen egy olyan világban, ahol a fogyókúra és a vékony testéd áll a lehető legideálisabb állapot egy nő számára. Tehát még amikor nagyon vékony voltam, akkor is rengeteg pozitív visszajelzést és megerősítést kaptam, hogy fú, de jó neked, hát te bármit megehetsz, te bármilyen ruhát felvehetsz, hát ilyen top modell alkatra vágyik mindenki. Ez az ideálisnak vélt állapot teljesen félreértelmezett a mai világban.
Stella kezdetben bulimiával, később anorexiával küzdött. Egy teljesen átlagos hétköznap kezdődött. Édesanyjával és testvérével ügyet intéztek a fővárosban. És Stella, egyébként akkor már nem először, potyautasnak érezte magát a családi dinamikában. Unalmát, feszültségét, magányát zenehallgatással és evéssel próbálta elűzni. Aztán, amikor a családi ebéd után egyedül maradt, egyszer csak egy új, váratlan funkcióját fedezte föl az evésnek.
Anyu elment dolgozni, a tesóm meg a dolgára, nem volt otthon senki. Én meg ültem a tortával, és megettem még egy szeletet, aztán még egyet. Aztán lehet, hogy megint ettem valami sósat, szóval, hogy iszonyatosan elkezdtem enni. És nagyon jó érzés volt, ilyen nagyon megnyugtató érzés volt. De közben meg baromi bűntudatom is lett. Viszonylag rövid gondolkodás után minden kaját elraktam a hűtőbe, aztán felmentem az emeletre a szobámhoz, és az ottani fürdőszobában mint teljes természetességgel kihánytam mindent. Nagyon jó érzés volt. Egy iszonyatos megkönnyebbülés, iszonyatos erős érzés, hogy bevertem annyi kaját, és aztól a borzasztó bűntudattól és nyomástól, ami azzal járt, ilyen könnyen meg lehetett szabadulni. Valahogy azt éreztem, hogy nagy kontroll alatt tartok végre valamit. És valahogy azonnal elhatároztam, hogy én fogyókúrázni fogok. Teljesen egészséges, teljesen normális testsúlyom volt, de a fogyókúra gondolta, és ez az iszonyatosan erős elhatározás, ami egy perc alatt megszületett, az borzasztóan felemelő volt, és olyan fú, végre akkor most kézbe veszem az életemet, és ettől minden sokkal jobb lesz. Ilyen érzés volt.
Olyan, mint egy újdonság, ami a te saját ötleted, és te fogod kontrollálni, és ez szabadíthatod fel?
Olyan, mintha végre felnőtt lehetnék, és önálló. Olyan érzés.
Hogy miként kerítette hatalmába Stellát az evészavar, és aztán milyen megküzdési stratégiát talált, ezzel folytatom, de előtte hallgassátok meg, hogy milyen egyéb műsorokkal készülünk.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, amit számomra komfortos, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. akik ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Hegyeket tudtam volna elordani a hátamon.
Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Mindösszesen fél év kellett ahhoz, hogy Stellán teljesen elhatalmasodjon az evészavar. Kezdetben csak csökkentette az ételadagokat, aztán már különféle ételkategóriákat vont meg magától. Majd állandóan szűkítette az időintervallumot, amíg ehetett. Elkezdte elhagyni az ebédet, majd a vacsorát. Végül a reggelit egy szelet pirítósban maximalizálta. A kenyér egyik felén felvágott volt, a másik felén valami édes. Rövid időn belül több mint 15 kilót fogyott.
Komolyan aggódott értem mindenki, és állandóak lettek a veszekedések a családban. Miért nem eszem? Ettem az iskolában, ettem a barátnőmnél, nem hiszik el, hogy ettem. Miért kell biciklivel menni, lovagolni is két falu alarrébb, amikor nincs bicikliút, és iszonyatosan veszélyes. Gyakorlatilag minden vita tárgya lett, és a koplalás és a teljes önmegtartóztatás mellett, különösen ahogy egyre jobban éhezett a szervezetem, egyre erősebb falásrohamaim is lettek, amiknek aztán persze mindig önhánytatás volt a vége.
Egy nap a helyzet pattanásig feszült. Súlyos némaság töltötte be Stelláik otthonát. Szótlanul nézték egymást az édesanyjával, mégis tudták, mire gondol a másik. Ezt az állapotot az óra kattogása, a csepegő csap hangja és az utcáról beszűrődő forgalom moraja törte meg. De a keserűség sűrű atmoszféráját nem tudták eltüntetni. A mindent elárasztó feszült csend a szíveikbe is utat tört. Stella meg nem értetnek, az édesanyja tehetetlennek érezte magát. Egyikük sem először.
Vágytam arra, hogy végre számítson az én szavam is, hogy végre elég jó legyek ahhoz, hogy számítson a szavam, hogy végre valaki szeressen, vagy valakinek a tiszteletét kiérdemeljem. Nyilván szerettek, de valószínűleg ezt nem jól fejezték ki, vagy nem volt elég, nem tudom. Valamiért összefüggésbe került az én fejemben az, hogy ki kell érdemelni a szeretetet. És azzal is összefüggésbe került valószínűleg, hogy a tökéletes gyerek, vagy a tökéletes nő, az vékony mindenek előtt. Persze aztán az evészavar nem csak a vékonysággal kapcsolódott össze az anorexiához, gyakorlatilag mindig társul a perfekcionizmus. Én egész addig olyan kb. 4-es tanuló voltam az iskolában. Hát onnantól kezdve színötös voltam gyakorlatilag a harmadik diplomám végéig. Úgyhogy a perfekcionizmus is jött az evészavarral, a megfelelési vágy mindenkinek, az egész világnak. Valójában utólag visszanézve elsősorban az anyukámnak.
Korábban hangos veszekedések, erős mondatok és érvek, talán még ajtócsapkodás is kísérte az evéssel kapcsolatos összetűzéseket. De egy nap minden elfogyott. Stella koplalásának egyre nyilvánvalóbb nyomai mutatkoztak. Amikor éppen nem bírta az éhezést, akkor falt. Mindent megevett, amit tudott. Aztán, amikor úgy érezte, megtelt, étellel és talán zavaros érzéseivel is, akkor mindent, a bűntudatát is kiadta magából a fürdőszobában. Így tett azon a bizonyos napon is. Már éppen átadta volna magát a hánytatást követő megkönnyebbülésnek, amikor édesanyja tetten érte. Egyikük sem szólt egy szót sem. Stella letagadni alig, ha tudta volna, megmagyarázni pedig nem akarta a dolgot. A furcsa patthelyzet azonban nem múlt el következmények nélkül. Stella ezután a bulimiától az anorexia felé fordult, édesanyja pedig ekkor hívta fel a megyei pszichiátriát, hogy segítséget kérjen a lányának.
Kötelezővé vált, hogy heti többszöri rutinná, hogy be kellett járnom a megyei pszichiátriára, ahol az osztályvezető kezelt. Az, hogy bejártam, az volt a feltétele annak, hogy iskolába járhatok és készülhetek az érettségire. Amit meg eléggé akartam, mert az meg nyilván feltétele volt annak, hogy aztán önállóvá válva Budapestre költözhessek és egyetemre menjek.
Hogy lehet egy ilyen deal a szüleid és te közted, hogy...
Tulajdonképpen az orvos és anyám is én köztem, hogy ha eljárok a kezelésre, akkor járhatok iskolába, és nem kell befeküdnöm fekvőbetegként a pszichiátriára. És aztán ebből lett egy deal, hogyha elkezdem visszaszedni a ledobott súlyt teljes egészében, itt 15 kilóról beszélünk kb. Akkor. Pontosabban a deal úgy szólt, hogy csak akkor mehetek érettségire, ha azt, annak egy részét visszaszedem, nem tudom, májusig, és csak akkor mehetek egyetemre, ha nyár végéig, meg a többit. És akkor bejártam a pszichiátriára, és ezzel azért elindult egy folyamat, hogy elkezdtem felismerni, hogy tényleg valószínűleg valami nincs rendben, de erre leginkább a testi tünetek figyelmeztettek, hogy akkor már tényleg állandóan elájultam, hogy vért vettek tőlem, és akkor már egy éve nem menstruáltam, de ez mondjuk különösebben még csak nem is érdekelt, de hogy folyamatosan rosszul voltam, és a vérképem az több csillag volt rajta, mint a Michelin könyvben. Szépen lassan egy folyamat lett, hogy elkezdtem egy kicsit nyugodtabban hallgatni mások tanácsaira, vagy másokra, amikor azt mondják, hogy vékony vagy, vagy igen, hidd el, hogy jól állna neked, ha felszednél pár kilót, meg jobban is éreznéd magad. Hajlandó lettem elismerni, hogy az életem folytatása a kórházon kívül érettségizőként vonzóbb alternatíva, még néhány plusz kilóval is, mint az újabb fogyás egy kórház falain belül. Mi azt szokták mondani az evészavar az anorexiára, hogy ez egy családi problémának a tünete. Az anorexiás gyerek az a család problémájának a tünet hordozója. Ez gyakorlatilag mi esetünkben is így volt. És éppen ezért a családterápiát szokták javasolni ilyen esetekben, hogy az egész család problémáját kell megoldani ahhoz, hogy a gyereké megoldódjon. Azt el kell mondani, hogy ebben az esetben is ez volt az első, amit javasolt a pszichiáter. Itt apukám ebben nem akart részt venni, ő meg azt mondta, hogy akkor nincs értelme. Tehát ez kiesett. És innentől kezdve aztán csak engem próbált megkezelgetni, de gondolom, illetve utólag által a kívülről is így látszott, hogy próbálkozott egy ideig, és mivel nem jutott velem semmi eredményre, gyakorlatilag ezt az alkut választotta eszközéül, de ez nem lehetett hosszú távú megoldás.
Bízva abban, hogy elérheti céljait, Stella betartotta az alku ráeső részét. Lassan, nagy küzdelem árán, de teljesítette édesanyja és orvosa feltételeit. A súlya gyarapodott. Kitűnő érettségített és Budapestre költözött. Elkezdte önálló, független életét, azt, amire már gyerekkora óta vágyott. Azonban az anorexia nem tűnt el az életéből. Sőt, rövid időn belül újra átvette az irányítást Stella gondolatai és mindennapjai felett.
Ugyanúgy ragaszkodtam minden napi rutinhoz, ugyanúgy borzasztóan feszülté váltam, hogyha két dekával mutatott aznap reggel többet a mérleg, ugyanúgy kezelhetetlenné és agresszívvel váltam, hogyha többet kellett enni annál, amit én aznapra elterveztem magamnak. Ugyanúgy egy idő után ment lejjebb és lejjebb a testsúlyom, és rossz lett a vérképem, és aztán elkezdtem rosszul lenni, és aztán elkezdtem elájulni, és ugyanabban a spirálba visszakerültem.
Hányszor mérted magad egy nap? Vagy ez hogy nézett ki? Volt ennek egy rutinja?
Felt a napi rutin arra, hogy reggel ébredés után 4 óra.
És volt egy belőtt érték, amit tartani kellett?
Vagy ez az érték egy kicsit mindig lejjebb ment. Nem is az érték változott, hanem egyszer csak ráálltam szerdán a mérlegre, és kevesebbet mutatott, mint kedden, és akkor onnantól kezdve az volt a limit. Nem a keddi maradt, hanem fogytam 2 dekát, na hát akkor most már ez nem mehet vissza. És így aztán mindig lejjebb.
Stellának 16 és 29 éves kora között csak pár éve volt, amikor menstruált. A testzsír százaléka szinte soha nem ütötte meg a hormontermeléshez szükséges szintet. A főiskolai évek alatt pedig ismét hosszú időre gúzsba kötötte az életét az evészavar. Perfekcionizmusa miatt emberfeletti erővel teljesítette a kötelességeit. Főállású újságíróként dolgozott, köztársasági ösztöndíjat kapott, a főiskola éltanulója, szakmai műhelyek szorgalmas és tehetséges diákja volt. Közben pszichiáterhez és pszichológushoz járt. Olykor egyszerre a kettőhöz. Például, amikor az anorexia miatti állandó rosszullétek és ájulások egy idő után pánikbetegséget hoztak elő belőle, és egyre másra tűntek fel a mélypontok az életében.
Képtelen vagyok túlépni az evészavaron, és valahogy véget akarok vetni ennek az egésznek. És akkor volt néhány nap, ahol elhatároztam magam az öngyilkosságra, átgondoltam, hogy mi lesz ennek a módja, az időpontja, az eszköze, mérlegettem a választási lehetőségeimet, a jövőképemet, mindent, amit valószínűleg ilyenkor az ember át szokott gondolni, és így egyszerűen így elengedtem, valahogy elengedtem az életet, főleg a pánikbetegség, az ájulások kapcsán, ha most el kell ájulnom, ha én éppen a buszon el fogok beesni, akkor az fog történni, ha így kell lennie, hát legyen, hiszen már nem fogok pluszban stresszelni. Gyakorlatilag így ez a banális mondat született meg bennem, hogyha most meg fogok halni, akkor meghalok, kész. Elfogadtam. És hát a pánikbetegségen ez nagyon sokat segített, mert hogy innentől kezdve, ha sétáltam az utcán, és azt éreztem, hogy úristen, meg kell kapaszkodnom, el fogok szédülni, akkor még nem jött rá rögtön egy ilyen képzelt szívroham, meg egy plusz stressz, hanem megkapaszkodtam, megvártam, még így újra elkezdtem látni, meghalni, és aztán így oké, mentem tovább. Ez a mélypontnak a megjelenése, ez viszont valahogy a pánikbetegséggel való szembenézéshez elvezetett, és kvázi hosszú távon megoldott ezt a dolgot. A mai napig vannak pánikrohamjaim, de azóta tudom kezelni őket.
És az anorexiából való kilávoláshoz is ez egy fontos kulcs volt? Illetve, hogy talán valahol itt indultál el a gyógyulás útján?
Ez is egy fontos pont volt, igen. Mindenképpen egy mérföldkő, de utána még azért messze volt a vége. Szinte évente volt egy pont, ahol teljesen eldöltem fizikailag. Többször volt olyan, hogy befektettek napokra be a gyógyászatra, és ilyen infúziók, kurát toltak belém. Mindenféle tápanyag hiányzott a szervezetemből, nyilván, mert nem táplálkoztam megfelelően. És akkor így mindig egy kicsit így visszatöltöttek, meg akkor így én is így borzasztóan megijedtem, hogy hát ez így tökre nem oké, amit csinálok magammal. Nagyon elhatároztam, hogy igen, most már így rendesen fogok enni, most már nem fogok többet fogyni, és akkor ez az elhatározás ez tartott egy rövid ideig, addig, amíg rosszul voltam. Aztán összelapátoltak az orvosok, meg úgy összelapátoltam magamat, akkor kicsit többet ettem, és akkor gyorsan elfelejtettem megint ezt a rossz időszakot, és megint akkor így vissza a spirálba, ez egy folyamatos hullámzás volt.
De Stella közben nem adta fel a küzdelmet. Meg akar gyógyulni. Elment családállításra, több más beteggel, orvossal és mentális szakemberrel is beszélgetett. Egyre inkább kezdte feltárni betegsége okait, és az is körvonalazódni látszott, hogy csak egy megoldás létezik a problémájára.
Elmentem egy olyan szakemberhez, akiről tudtam, hogy maga is küzdött evészavarral nagyon sokáig. Feltettem neki egy órányi beszélgetés végén azt a kérdést, hogy meg lehet ebből szerinte úgy gyógyulni, hogy teljesen. Nyilván nem lesz ugyanaz az ember soha, nem is feltételezem, de hogy úgy felszabadultnak lenni, meg úgy élni az életünket. És így mondta, hogy nem, hogy így hogy szerintem nincs az a pillanat, amikor majd úgy összeáll bennem a kép, és akkor onnantól kezdve úgy jól fogok enni, meg úgy oké lesz. Hanem igenis az van, hogy ha rá is állok minden nap a mérlegre, de hogy tudnom kell, hogy még ha éppen nem is tetszem magamnak, azzal a testsúlya, ez kell az életemhez, ez kell ahhoz, hogy egészséges legyek, hogy ezt el kell dönteni, és végre kell hajtani valahol, ahol biztos, és aztán lehet, hogy elfogadja magát az ember, mert megszereti úgy is, tizajában normál testsúlya, de hogy veszünk nem jön ez az ideális pillanat majd, amikor ez jó lesz megtenni, hanem igenis össze kell szorítani a fogat, és akkor el kell kezdeni szépen hízni.
Stella megfogadta a tanácsot. És ha nem is hízott tőle egyből, a fogát összeszorította, és a siker érdekében módszereket, megküzdési stratégiákat dolgozott ki azokra az esetekre, amikor az anorexia felül akart kerekedni rajta. A gyógyulás lassú folyamat, és talán még most is tart.
Szoktam néha mondani, hogyha valaki a környezetemben van, és próbálja megérteni az én helyzetemet, hogy nekem minden evés, különösen ha nem egyedül vagyok, hanem valaki mással, az körül úgy néz ki, hogy így elindítom az operációs rendszert, és akkor így elindítom az evés.exe-t, tehát hogy ezt így le kell szépen futtatni ezt a programot minden egyes alkalommal, minden egyes nap. Nincs olyan nap, hogy az evészavar valahogy ne jelenjen meg a gondolataimban, illetve hogy ne lenne még mindig hatással egy picit az életemre. Hol jobban, hol kevésbé, de hogy azért van, és nem is feltételezem, hogy teljesen el fog tűnni bármikor.
Ha nem is tűnt el, de kordában lehet tartani. Stella fiatalkora ellenére már ismert újságíró volt, amikor egy újabb és nagyon komoly mérföldkőhöz érkezett abban a küzdelemben, amit a betegsége ellen folytatott. akkor éppen egyre többen mondták ki Me Too, és Stella emlékeiben megjelent egykori edzője és az igazságtalanság is, amit át kellett élnie.
A szexuális visszaéléssel kapcsolatos szörnyű élményed az most hol tart a feldolgozás útján?
Lehet, hogyha nem lett volna ez a Me Too mozgalom, és nem jelenik meg 2017-18-ban annyi cikk erről az egész témáról, meg nem robban ki annyi botrány, nem robban ki akár Magyarországon is ezzel kapcsolatos botrány, akkor még mindig nem tartanék ezzel sehol. De ez a feldolgozási folyamat, és az, hogy ennek újságíróként én is a része lettem ennek a mozgalomnak, vagy egy picit, legalábbis remélem, hogy része lettem, ez igencsak előrelendített a feldolgozási folyamaton. Jól vagyok már ezzel, erről is tudok beszélni. Át kellett esni ezen a sokkon magamnak is, családomnak is.
A családoddal sikerült kibeszélned ezt a dolgot egyébként?
A családom férfi tagjai ezzel kapcsolatban is bezárkóztak, és velük például kevésbé. De anyukámmal igen, ő érthető módon iszonyatosan kiborult és borzasztó hibáztatásba kezdett, amikor ezzel szembesülnie kellett. Gyakorlatilag úgy, hogy én ezt megírtam az én történetemet egy újságcikkben, kinyomtattuk 30 ezer példányban, kitettük az internetre. Én előtte leültettem, jutott otthon, és még mielőtt a cikk megjelent volna, kinyomtatva a kezébe adtam, és kértem, hogy olvassa és beszéljük át. Neki ez talán abban az időszakban biztos, hogy még akkor sokkal nehezebb volt, mint nekem. Én már akkor ezt feldolgoztam. De igen, megbeszéltük, feldolgoztuk. Remélem, hogy amennyire tudtam, feladozást adtam neki a bűntudata alól ezzel kapcsolatban is.
És benned volt egyébként önhibáztatás?
Az utóbbi pár évben tudatosult, hogy ez nem az én hibám. Sőt, egyáltalán az is akkor tudatosult, hogy ez a szituáció semmilyen szempontból nem volt elfogadható, nem volt oké. Ez gyakorlatilag egy büntetőjogi kategória. Ez egy szexuális visszaélés, amivel akkor történt. Úgyhogy ezeket meg kellett értenem.
Az, hogy ettől valamennyire megszabadultál, vagy elkezdett feldolgozni, ez volt visszahatáson az evészavarodra?
Volt. Biztos, hogy volt. Sokat lendített az evészavarral kapcsolatos gátlásaim, meg berögződéseim oldásán az, hogy az életemnek ezt a részét is sokkal jobban megértettem, hogy más megvilágításba került.
Stella felismerte azokat a motivumokat, amelyek már a születése előtt létezhettek a családjában. Ahogy azt is, hogy abból a 10-12 hajlamosító tényezőből, ami evészavart válthat ki valakiből, nála az összes adott volt.
Tipikus ugye, hogy lányoknál, gyakoribb fiatal lányoknál depresszióra, labilitásra való hajlam szintén megvolt nálam. Ez a zárkózott lelkivilág, az, hogy ez a szexuális visszaélések, bántalmazás, az, hogy voltak a családunkban problémák, az, hogy iszonyatosan vágytam arra, hogy önálló lehessek. Jellemző az, hogy ahol van egy erős szülő, vagy egy nagyszülő, aki gyakorlatilag egyként irányítja a családot, aki a szabályokat hozza, aki mindenki számára meghatározza az irányelveket, és akár a túlik határokat, vagy szinte a napi rutinokat. Ott felerősödik az önmagunk élettel feletti kontrollvágy, ez nálunk abszolút megvolt. Mindeközben iszonyatos elvárások voltak szülői részről. Legalábbis én iszonyatosnak éltem meg őket, mind a tanulásra, mint a magaviseletre vonatkozóan. Voltak az evéssel és a testsúllyal kapcsolatos problémák is a családban. Ez nálunk egy szinte állandó téma volt, az evés és az, hogy ilyen az ideális testsúly, az elhízástól való félelem, az gyakran megjelent.
Mert volt a családodban, aki mondjuk el volt hízva?
Apukám elhízott, igen, nála is az evés zavar jelenik meg csak a másik irányban. És én az egy gyerekként nagyon gyakran napi szinten megkaptam, hogy hát talán azt a második vagy harmadik repetet már nem kéne, hogy jobb nem elhízni, mert aztán nagyon rossz a fogyókúra. Anyukámtól a nassolásra, hogy na, akkor sorolt fel, hogy mit ettél ma, beszéljük át, hogy biztos meg akarod enni még este 8-kor azt a negyedik tálműzlit. Tehát azért volt egy ilyen külső kontroll az én testsúlyomra vonatkozóan. Ez is belejátszhatott.
Akárhogyan is, Stella mára megértette a családját. Felismerte a gyengeségeiket, és mindeközben megtanulta kifejezni az érzelmeit. Megismerte az értékeit. Ebben édesanyja komoly segítséget jelentett.
Anyukám, miután felismerte a betegségemet, képes volt gyökeresen megváltozni, ami miatt a mai napig iszonyatosan jó a kapcsolatunk, és azt hiszem, hogy mindezt a szeretetet és önbizalom igényt, meg elfogadás iránti igényt, amit azt megelőzően nem adott meg nekem, vagy nem tudott megadni nekem, azt utólag folyamatosan igyekszik pótolni, amennyire lehet. Ez biztos, hogy nagyon fontos volt.
Stella elkezdett nyíltan beszélni az egykori betegségéről. Először csak a környezetében, aztán idegenek előtt is, majd rendszeresen a közösségi médiában. Míg nem az evészavarához is kapcsolódó szexuális visszaélés témával a TED-en is pódiumra állt. Lépésről lépésre számolt le az akadályokkal, és egyre jobban kiismerte a betegségét.
Egyébként rengeteg csapda van, tehát, hogy a legtöbb evészavaros az először átesik valami másba. Vannak olyanok, akik túlzásba viszik ezt az egészséges étkezést, beteges szinten ragaszkodnak az egészséges étkezéshez. Vannak, akik egy irgalmatlan testmozgásba kezdenek, és egy szintén egészségtelenül izmos testalkatot alakítanak ki maguknak. Persze ugyanúgy megtartják a kontrollt, és mindent, ami az evészavarnak akár a sajátja lehet, csak éppenséggel a környezetük számára kevésbé tűnik betegnek, mert hogy mondjuk az izmos test az megint egy ideálisnak vélt verzió. Ott van az atipikus anorexia is, amit még a szakemberek sem nagyon szoktak felismerni, amikor éppen csak, hogy valamennyivel van az egészséges test súly alatt az ember, mondjuk nők esetében csak annyival, hogy még éppen nem jön vissza a menstruáció, meg még éppen nem termel meg a hormonokat a szervezete ahhoz, hogy egészséges legyen, de mondjuk ránézésre tök jól néz ki, pont úgy néz ki, mint bármelyik hollywoodi celeb, csak hogy ugyanúgy beleragad a berögződéseibe az ember, és ugyanúgy nem egészséges.
Stella életének mozgató rugója már rég nem az evés, vagy éppen a nem evés. De ahogy ő mondja, nem telik el nap, hogy a betegsége valahogy, valahol vissza ne köszönne. Úgy érzi, hogy a nehéz életszakaszokban, amelyekből biztosan jut még neki is, mindig első számú probléma megoldásként jelenik majd meg. Csak úgy, mint bármelyik szenvedélybeteg életében a függőségének tárgya. De abban is biztos, hogy meg fogja találni a módját, hogy ne engedjen az anorexia kísértésének.
És ezt még elmondod, milyen egy evészavarra küzdő ember számára a támogató közeg?
Egy evészavarnak a támogató közeg az mindenek előtt türelmes, szinte végtelen türelem kell az evészavarosokhoz, mert a jobb periódus után könnyedén jöhet egy rosszabb, és ilyenkor sem szabad feladni azt, hogy mellettük áll és kitart az ember.
Hogy lehet segíteni?
Biztos, hogy segít, hogyha lesznek az önbizalom és az önismeret meglétén túl, hogyha lesznek az embernek céljai napi szinten és hosszabb távon is. Ha megtalálja magát és az életértelmét valamiben, hogyha tudja, hogy miért kell fel, miért dolgozik és miért éri meg egészségesnek maradnia minden egyes nap. Ennie azért, hogy egészséges maradjon, ami normális ember számára egy furcsa mondat, de egy evészavaros számára ez tényleg egy napi feladat lehet, és akár naponta vizsgálatra szorulhat az, hogy mi értelme van egy olyan testben élnie, amit nem szeret és nem lát szépnek, csak azért, hogy legyen ereje végrehajtani bizonyos dolgokat. Értelmet kell találni ebben, és lehet, hogy egy adott esetben egy külső fél is segíthet megtalálni ezt az értelmet vagy célt.
De aki ennyire benne van depresszíven abban, hogy egyszerűen nem tudja magát, vagy a saját testét, vagy a fizikumát szeretni, az meg fogja tudni valaha?
Mindenképpen fel kell ismerni, hogy ez az egyetlen út. Tehát az út egyik végén betegség van, meg halál, meg éhezés, meg ördögi körök. A másik végén meg az a gyógyulás, aminek a kulcsa senki más kezében nem lehet, mint a saját magáéban az embernek. A benne maradás a betegségben nem vezet sehova. Az, hogy vékony vagy, sovány vagy, semmit nem fog előre mozdítani az életen. A másik út megvezetett akárhova. Ezt meg kell érteni, és el kell fogadni.
Stella pozitív példa szeretne lenni lányok, fiúk, unokahúgok és unokaöcsök, sorstársak, más evészavarosok, a szexuális visszaélések áldozatai számára. Azért áll nyilvánosság elé, hogy mindenkiben tudatosítsa, nincsenek egyedül a problémáikkal. Szeretné bizonyítani, hogy létezik eredményes megküzdés, és hogy a segítségnyújtásnak óriási ereje lehet. Amikor először kapott visszajelzéseket arról, hogy a kiállásai valóban hatnak, segítenek másoknak, a számára is mindennél erősebb lökést adott, hogy ne térjen le a saját maga által kijelölt útról.
Az utóbbi években szabadabbá váltam, mert tavalyi évem nagy eredménye volt, hogy megtanultam pihenni. És egész jól belejöttem tavaly óta, mert most már így előtérbe kerültek a pihenéssel együtt egy csomó olyan dolog is az életemben, ami korábban el volt nyomva. Időtöltés a családdal, meg a szeretteimmel, meg a barátaimmal, úgyhogy közben nem akarok kényszeresen még egy laptoppal az ölemben dolgozni is, pártosan például.
Az Egyszer Lent Podcast 9. epizódját hallottátok. A narráció megírásában Bánlaki Stella írásaira és publikációira támaszkodtunk. A mai epizód szerkesztője Pus Máté Bence, produkciós vezető Grőger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio.